a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
Hogyan lehet az ember elméleti matematikus? Milyen motivációt jelenthetnek a középiskolai versenyek és a táborok egy diák számára? Hogyan képzeli el fiatalon a matematikusok munkáját, és milyen lesz valójában? Miért izgalmasak a gráfok, és miért még érdekesebb, ha egy problémában különböző matematikai területek találkoznak? Köszöntöm a hallgatókat, vázoltam is a mai műsor témáit. Kerüljünk közelebb a matematikához és a matematikusokhoz is. Én Olá Andrea vagyok, vendégem pedig Borbényi Márton, aki a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudományos segédmunkatársa. És mielőtt elkezdődik ez a beszélgetés, essen néhány szó a gráfelméletről, mert aki rendszeres hallgatója ennek a műsornak, gyakran találkozhat ezzel a kutatási területtel. Ám a kialakulásához fűződő sztorit eddig még nem mondtuk itt el. A gráfelmélet a svájci Euler nevéhez és a königsbergi hidak történetéhez nyúlik vissza egészen 1736-ig. Königsbergben a várost átszelő folyón 7 híd ívelt át úgy, hogy ezek a folyó két szigetét is érintették. A városlakókban felmerült a kérdés, hogy vajon végig lehet-e menni az összes hídon úgy, hogy mindegyiken csak egyszer haladjanak át, és egyúttal visszaérjenek a kiinduló pontba. Ők nem tudták ezt megválaszolni, viszont feltehették ezt a kérdést a svájci születésű Eulernek, aki a Szentpétervári Tudományos Akadémia matematikai osztályának volt a vezetője. Ő egyébként 20 éves korában költözött Oroszországba. Euler egyszerűsített térképet rajzolt, a földdarabokat egy-egy ponttal jelölte, és csúcsoknak nevezte, a csúcsokat vonalakkal kötötte össze, azokat éleknek hívta, és a csúcsokból indulva minden lehetséges útvonalat berajzolt az ábrába. A feladványról bebizonyította, hogy a válasz az, hogy lehetetlen, a probléma leírásának módját, a helyek geometriájának nevezte, ez lett később a gráfelmélet. És ez most azért került itt szóba, mert a műsor vendégének szintén ez a kutatási területe, az egyébként, hogy matematikus lesz, lényegében soha nem volt kétséges számára.
Igazából általános iskolában, meg középiskolában is komolyabban nekiálltam matekkal foglalkozni, tehát ez volt az egyik kedvenc tantárgyam, versenyekre jártam belőle, táborokba, tanárokhoz, akik meséltek, hogy mivel foglalkoznak, tanítottak új dolgokat, és igazából már ott is tetszettek a gráfelméleti kérdések. Voltak témák, amikhez nagyon nem értettem, tehát mondjuk geometriából középiskolában nagyon-nagyon rossz voltam, azt azzal nagyon meg kellett dolgoznom, hogy ne legyek nagyon rossz, de ezek a kérdések sokkal jobban is mentek, és sokkal jobban szerettem őket. Aztán, amikor egyetemre jöttem, akkor nekiálltam dolgozni már az első évben a mostani doktori témavezetőmmel, aki ugyanúgy gráfokkal is foglalkozik, és hát így akkor végül is beragadtam a témába.
És akkor mi az, ami annyira izgalmas lesz, hogy ez a beragadás megtörténik? Tehát valami problémának, vagy valami gondolkodásmódnak annyira vonzónak kell lenni, hogy az ember ott maradjon?
Igazából leginkább az fogott meg benne, hogy mennyi különböző terület vonódik össze egyszerre. Tehát itt számítástudományhoz nagyon közel áll, a statisztikus fizikához nagyon közel áll, a valószínűségszámításhoz, akár még az algebrához is, algebrai részéhez is kötődnek problémák, és nagyon tetszett az, hogy sok különböző helyről jönnek a problémák, de valahogy a központban mindig a gráfelmélet van.
Hogyha most azokra gondolunk, akik esetleg nem tanultak erről, vagy nem foglalkoztak azzal, hogy mi a gráfelmélet, el lehet mondani ilyen viszonylag egyszerűen, hogy ez mit jelent valójában, tehát mit vizsgálnak, mit kutatnak?
Hát valójában a gráfelmélet az gráfokkal foglalkozik, azok nem egy nagyon összetett objektumok, gyakorlatilag vannak csúcsaink, és néhány csúcs össze van kötve. Itt mondjuk gondolhatunk arra, hogy vannak az emberek, ők a csúcsai a gráfunknak, és akkor van összekötve két csúcs, hogyha az a két ember ismeri egymást. Vagy hogy mondjuk, ha vesszük a részecskéket a levegőben, akkor van két részecske összekötve, ha közel vannak egymáshoz. És akkor így ezáltal lehet modellezni különböző fizikai folyamatokat, és így a gráfokat is lehet használni a modellezés során.
Mit jelent az, hogy ön nagy gráfokkal foglalkozik? Ahogyan olvastam ezt a Rényi honlapon.
A nagy gráfok annyit jelentenek, hogy nagyon-nagyon sok csúcsuk van. Általában annyira nagy, hogy számítógépekkel nem közelhető a méretük. Tehát nem lehet tudni, hogy néz ki a nagy gráf maga, csak adott információink vannak, hogy körülbelül hogy néz ki egy, mondjuk, ha véletlenszerűen kiválasztunk egy csúcsot, akkor abba a csúcsba beleülve, hogyan néz ki a gráfunk. Például, hogyha az emberiség, összes embert vesszük, annak van most már nem tudom, 8 milliárd csúcsa, az már egy egész nagy érték, de például a statisztikus fizikában, akár a levegőben mozgó molekulák, vagy mondjuk egy mágnesben lévő atomok, azok is elképesztő mennyiségben vannak.
Csak azért, hogy jobban megértsük, hogy mi a kutatási területe. Tegnap, amikor beszéltünk, akkor én kérdeztem, hogy mi az a problémakör, amin most dolgozik, és mert az is nagyon érdekes, és ennek fényében, amit elmesélt, talán érthető is szerintem mindenki számára elmondja.
Tehát én például egy problémakörömmel foglalkozok, most az az úgynevezett easing modell. Ezt a modellt, hát Ising vizsgálta először a doktori disszertációjában, és azt a fizikai problémát próbált, vagy fizikai jelenséget próbálták megérteni, hogy miért történik az, hogyha egy mágnes nekiállunk hevíteni, akkor egy adott hőmérséklet elérése esetén elveszti a mágnesezettségét. Ezt hívják a mágnesnek a Curie pontjának, Pierre Curie után. És ez volt az első jelölt arra, hogy magyarázatot adjan erre a jelenségre a mágnesek körében. Aztán végül is vicces módon Ising arra jutott, hogy nem ad magyarázatot erre a problémára, mert megvizsgálta ezt a modellt a számegyenesen, és ott nem mutatott semmi érdekes jelenséget, és később vették elő újra ezt a modellt a fizikusok, akik meg bebizonyították, hogy ha a négyzetrácson veszünk, tehát már egy kétdimenziós modellben vagyunk, akkor már sokkal érdekesebb a modellnek a viselkedése, és magyarázat ad erre a Curie pontra.
Ising modelljét egyébként 20 évvel később vették elő a fizikusok. Aki rendszeresen hallgatja ezt a műsort, tudja, hogy a probléma első megközelítése és az újragondolása között eltelt 20, 50 vagy 100 év egyáltalán nem ritka a matematika esetében, ezért is szokták mondani a matematikusok, hogy nem érdemes feltenni azt a kérdést, mikor lesz hasznos mindaz, amire rájönnek egy probléma megoldása során. Néhány évtized ugyanis benne van.
Benne, teljes mértékben, persze nagyon nehéz is, tehát hogy honnan tudja egy ember 5 év után, hogy ez egy jó kérdés lesz, amivel érdemes foglalkozni, és ezek azért is szoktak általában egy ilyen nagyobb áttörő eredmények lenni, mert senki se számít rá, hogy ezek tényleg működőképes ötletek és gondolatok.
Hogyha kicsit arról beszélünk, ugye még pályája elején áll, a matematikusi karrierje elején áll, hiszen nagyon fiatal.
Én most járok a doktorim 3. évében. Uh-huh. Ugye ezelőtt volt 5 év egyetem, és akkor hát így igazából 8 éve tanulok így komolyabban matematikát, de 3 éve foglalkozok úgy komolyabban kutatással. Én alapvetően úgy kerültem az intézetbe, hogy amikor a doktorimat kezdtem, akkor a Rényi Intézet kihirdetett ilyen doktori ösztöndíj programot, amire lehetett jelentkezni, és igazából adtak egy kis plusz fizetést az egyetemi doktori ösztöndíj mellé, mert az hát finoman is fogalmazva nem valami sok. És hát így kerültem az intézetbe, mert pályáztam erre, és én is egyike voltam a nyerteseknek, és hát azóta nagyon sok emberre nekiálltam az intézetbe foglalkozni, és több kutatócsoport munkájába is becsatlakoztam.
Ugye, hogyha önről olvas az ember a neten, akkor biztosan megtalálja a Diákolimpiát, a Nemzetközi Diákolimpiát, vagy én legalábbis láttam róla a cikkeket, és azon gondolkodtam, hogy ez mennyire meghatározó egy fiatal ember életében egy ilyen siker, és hogyha kudarc érte volna, akkor ez azt jelenti, hogy véget ér a matematikai érdeklődés. Nem tudom, hogy ezen gondolkodott-e valaha.
Hát egyébként ezen igen, és szerintem nem, mert amikor ott van az ember, hogy ilyen versenyeken vesz részt, akkor úgy igazán nem érdekli, hogy milyen helyezést ér el.
Tényleg? Annyira olyan a szellemiség ennek a versenynek, hogy milyen?
Hát igazából csak így lehet versenyezni. Hogyha az ember úgy megy el versenyezni, hogy én jó szeretnék lenni, akkor nem lesz jó, mert azon fog stresszelni, hogy jó legyen, és egyszerűen nem kerül egy olyan ilyen nyugodt állapotba, hogy le tud ülni nyugisan, gondolkodni, és megoldani feladatokat. Tehát ugye azt kell tudni erről a versenyről, hogy ezt minden év nyarán rendezik meg, minden évben egy másik országban, és hát a világ több mint 100 országból jön 6 diák, akik versenyeznek egymással. 2 nap folyamán 4,5-4,5 óra versenyidő van, amik során 3-3 feladatot kapnak, amit meg kell oldani. Egy könnyűt, egy közepes, meg egy nehéz feladatot. De hát nyilván a könnyű feladat se könnyű, hogyha átlagban 1,5 órája van rá az embernek számolva, hogy megoldja. És hát amikor ilyen összetett nehezebb problémán kell gondolkodni, akkor nem lehet úgy gondolkodni, hogy ezt már pedig meg kell oldanom, mert nélkül nem érek el jó helyezést. Nagyon jó helyezést, tehát ezek nagyon szép feladatok, ezek a feladatok direkt úgy vannak összeállítva, meg kitalálva, hogy ez jók a versenyzők számára, mert az ő nehézségi szintjük, az ő eszközeikkel megoldhatóak, gyakorlatilag az ő számukra készültek ezek a feladatok, és jó élmény rajta gondolkodni.
És ezt sokszor hallom itt, hogy szép a feladat. Azt meg lehet fogalmazni, mitől szép egy matematikai feladat, mondjuk egy ilyen diákolimpián egy srác számára. Sokat készülnek rá, nem? Tehát, hogy nyilván van egy nagyfokú rutin, de biztos, hogy nagy kreativitást igénylő feladatok is ezek.
Igen, igen. Ez egy kicsit nehéz kérdés. Sose lehet megfogalmazni igazán, hogy mitől lesz szép egy feladat. Általában azért szokott szép lenni, mert kell hozzá egy kicsit szokatlan ötlet, tehát amit nem lát azonnal az ember, hogy tényleg mit kell csinálni, de hogy ne legyen annyira szokatlan, hogy ne is lehessen rájönni. És ezért nagyon nehéz is egyébként egy ilyen feladatot kitalálni, tehát ezek ugye nem úgy történnek, hogy az emberek legyártják a feladatokat, hanem próbálkoznak kérdésekkel, és ha valamelyiket meg tudják oldani úgy, hogy az szerintük egy középiskolás számára is megoldható, akkor beküldik erre a versenyre.
Ja, tehát a matematikusok, akik összeállítják a feladatsort.
Ezen a versenyen ez úgy történik, hogy bárki javasolhat a világból feladatot.
Tényleg? Ezt nem tudtam.
Hát aki nem versenyző korú, tehát nyilván aki versenyen résztvevő nem küldhet be feladatot. Persze nem közvetlenül, hanem minden országból van egy csapatvezető, aki viszi ugye a csapatot is a versenyre, és rajta keresztül lehet javasolni feladatokat. Ez szerintem ezen a versenyen, hát ez több mint 100 feladat, amit beküld, sőt több mint 200 feladat, amit beküldenek a világról, a világ összes országából, és ebből van egy úgynevezett feladatkiválasztó bizottság, aki kiválaszt 4x6 feladatot, vagy 4x8 feladatot, amit ők legszebbnek találtak, és azokból lesz aztán majd a feladatsor összeállítva. Minden évben megrendezik, sőt, azt hiszem két év múlva nyáron pont Magyarországon lesz ez az olimpia.
A Nemzetközi Matematikai Diákolimpiák gondolata egyébként komolyabb formában 1950-ben vetődött fel. A verseny célja a matematikai tehetséggondozás, a matematikusok közötti nemzetközi együttműködés kiszélesítése, oktatási információcsere. Az első verseny Romániában volt, az első hivatalosan meghirdetett versenyt Magyarországon tartották, a Művelődésügyi Minisztérium és a Bolyai János Matematikai Társulat szervezésében 1961-ben. Akkor 6 ország 48 versenyzőjével. A 70-es évekig a szocialista országok versenye volt ez, ma már az egész világra kiterjed. A verseny szabályai az idők folyamán nem sokat változtak.
Alapvetően 4 fő témakör van ezeken a versenyeken, algebra, geometria, számelmélet és kombinatorika, és hát ezeken belül megvannak, hogy mik azok a módszerek, amik ismertek a középiskolások számára, mik azok a fogalmak, amiket ők ismernek, és hát azok szerepelhetnek csak a feladatok és a megoldások során. Versenyzőként úgy lehet a legjobban készülni ezekre, hogy nagyon sok feladatot megoldani, tehát a rutin az a gyakorlatilag az egyik legfontosabb és a legjobb gyakorlási mód. Ezen kívül vannak különböző módszerek, amiket be lehet gyakorolni, ezekre vannak feladatsorok a neten, meg írások, amiket el lehet olvasni. Tehát vannak szisztematikusan erre képződő programok, amik akár segítenek erre felkészülni. Mi is pont azt hiszem másfél éve nyáron indítottunk egy ilyen programot középiskolásoknak, olimpiai iskola néven, aminek a célja az, hogy nemzetközi versenyekre készítse fel magyar diákokat.
És ezek nyilván tehetséges diákok, tehát nagy eséllyel ők akkor matematikusok lesznek, nem? Tehát hogy lehet, hogy a jövő matematikusai vesznek részt ezeken a
programokon. Hát elég gyakran, ha nem is matematikusok lesznek, de mindenképp matematika közeli tudományokba vagy szakmába helyezkednek el.
Több olyan matematikus is volt a műsorban, aki részt vett diákolimpián és nyert.
Az a szabály, hogy amikor ott van 600 plusz diák, hát ilyen 610-20 környéke most már, kötelezően egy terembe kell, hogy írják, mindenkinek saját asztala legyen, saját helye, ahol dolgozhat, de egyedül kell dolgozni. És vannak olyan nemzetközi versenyek, ahol van csapatverseny is.
És akkor ez mikor volt, amikor ön nyert?
Én 17-ben voltam, 2017-ben Rio de Janeiro-ban, de egyébként nem nyertem, csak aranyérmet kaptam, ami azt jelenti, hogy a versenyzők felső 1/12-ébe helyezkedtem el, ami azt jelentette akkor, hogy ilyen a legjobb 50-ben voltam.
És ennek mi a hozadéka egy ilyen helyezésnek? Belépő egy egyetemre, vagy nem tudom, mert ugye vannak olyan nemzetközi versenyek, ahol automatikusan felveszik a nyerteseket bizonyos egyetemekre.
Az az igazság, hogy egyre nagyobb súlya kezd lenni ennek a versenynek. Meglepő módon egy jó helyezés ezen az jelenthet egy biztos egyetemi belépőt a legtöbb egyetemre a világba. Tehát például most nekem volt egy ismerősöm, aki ugyanúgy aranyérmet szerzett ezen az olimpián, és ő így Cambridge-be ki tudott menni úgy, hogy a Cambridge-i egyetem vagy a college állta az összes tanulási költségét, tehát egy olyan ösztöndíjat kapott. És őt akár még a doktori jelentkezésbe is tud akár segíteni külföldön, hogyha az embernek van ilyen helyezése. Aztán utána már eltűnik a súlya, utána már inkább a tudományos eredmények, amik előtérbe kerülnek, de amíg ami igazából egy olyan helyre történik a jelentkezés, ami előtt nem elvárt a tudományos munka, ott ez is egy gyakori szűrő.
Hol van ez a pont, ahol elválik az, hogy az ember elméleti matematikus lesz, vagy valaki olyan, aki a matematika alkalmazott gyakorlati területeire megy, és pénzügyi szférában, vagy mérnökként helyezkedik el?
Hát már az egyetemen is kezdünk igazából szakirányt választani, hogy én elméleti matematikát szeretnék tanulni, vagy inkább alkalmazott irányból szeretném megközelíteni a dolgokat, de ez a sose kőbevésett dolgok, tehát lehet, hogy az ember az egyikre megy, de később elkezdi a másik érdekelni, és azzal kezd el foglalkozni. Tehát szerintem bármikor lehet egyébként váltani, még akár doktori után is, hogyha az ember úgy érzi, hogy ezt nem szereti csinálni. Én egyébként alapból az elméleti szakirányra kezdtem el járni az egyetemen is, és ott is maradtam azóta. Vagy megtetszett, szerettem csinálni, szerettem ezeken a problémákon gondolkodni, és igazából nem láttam értelmét, hogy miért váltsak, hogyha ezt szeretem csinálni. Nem hiszem, hogy bármennyivel is kevesebb kreativitás kellene, akár az alkalmazott, akár az elméleti matematikába. Szimplán ez az, ami érdekli az embert, és szereti csinálni. Tehát valaki szereti azt, hogyha látja, hogy amit csinál munka, az a való életben is megtalálható és használható, valakinek nincs ilyen típusú igénye, és ezért inkább elméleti matematikával foglalkozik.
És ezt lehet tudni, hogy önnek miért nincs?
Ugye annyira nincs alapvetően külön választva ez a két dolog, hogy elméleti és alkalmazott matematika, vannak olyanok, amik alkalmazottabbak, vannak olyanok, amik elméletibbek, tehát ez nem igazán egy ilyen nulla vagy egy valami, hogy mennyire alkalmazott, de igazából nem tudom. Annyira nagyon komolyan nem szoktam követni, hogy tényleg hogy használják az életben ezeket a dolgokat, de nyilván valamennyire közel kell maradni az ilyen dolgokhoz, mert annak sincs semmi értelme, hogyha mi foglalkozunk valamivel, az matematikusok meg foglalkoznak teljesen mással, hát akkor minek csináljuk, hogyha nincs a kettő között semmilyen kapcsolat.
De most milyen kapcsolat van, mennyire távoli?
Hát amin például most foglalkozunk éppen, azon más számítógép tudósok is foglalkoznak a világban, mert valahogy a gépi tanulás során előjött ez a probléma, és megpróbálnak egy jelenséget megérteni, és ehhez olyasmi modelleket használnak, mint amikkel mi is foglalkozunk.
Borbényi Márton a műsor vendége, aki a doktorián dolgozik épp, és a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudományos segédmunkatársa. Ahogyan hallhatták, a matematika szeretete, a nemzetközi diákolimpiák hangulata és az elért sikerek, a kutatás izgalma mind közrejátszanak abban, hogy a fiatalember elméleti matematikusként tervezi a karrierjét. Most egy kis szünetet tartunk, azután folytatjuk a beszélgetést.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.